ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok! Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi podcast házigazdája. Sok szeretettel köszöntelek titeket az újabb adásban. Az elmúlt időben már beszélgettünk arról, hogy Szlovákiában hogyan alakult a dezinformációs kampány, megnéztünk Magyarországon székhelő ENSZ irodákat, itt többek között a migrációval foglalkozót, az élelmezéssel foglalkozót, és most újra Brüsszelben kalandozunk, egy brüsszeli felvételt fogtok hallani, amit Kalmár Szilviával készítek a mostani, mai délután folyamán. Az elképzelés az, hogy bemutassuk Szilvia életútján keresztül, hogy hogyan is működik a magánemberek és a magáncégek részvétele egy természetes és egészséges jogalkotási folyamatban. Ugyanis Szilvia nem csak újságíróként szerzett tapasztalatot korábban az Euraktívnál, hanem egyben a berlini Magyar Nagykövetség munkatársa is volt, az EU koordinációs főosztályon is dolgozott, látta a magyar EU elnökséget még 2011-ben, és ezután váltott a versenyszférára. Most egy berlini Public Affairs ügynökséget vezet, és ebben a minőségében fogjuk megkérdezni, hogy vajon hogyan működik egy ilyen szervezet, amiről Magyarországon jóval kevesebbet hallunk, tulajdonképpen egészen ritkán beszélgetünk arról, hogy hogyan épülnek be ezek a civil és korporát vonalak a közpolitikai gondolkodásba. Szilvi, sok szeretettel köszöntelek.
Nagyon köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Szerintem rögtön az elején érdemes azt rendbe szednünk, hogy tulajdonképpen mi a különbség ezek között a fogalmak között, amivel otthon sokat dobálózunk, hogy public affairs, public mindenféle relations, beszélünk arról, hogy lobbizás, beszélünk arról, hogy advocacy. Főleg itt Brüsszelben ezek a szavak nagyon-nagyon sűrű mennyiségben fordulnak elő. Te pedig Berlinben székelsz, ahol gondolom ez ugyanolyan természetes és bevett folyamat egy szövetségi kormányzatnál. Ugye a te sapkád, tehát public affairs. Légy szíves, akkor meséld el nekünk, hogy hogyan határolod el magad a többiektől.
Ez egy nagyon jó kérdés. Azok számára, akik nem vettek még soha részt hasonló munkában, ez tényleg egy nagyon rejtélyes szféra, mert nem is nagyon vagyunk jelen igazából a hétköznapokban. A public affairs ügynökségek általában más cégeket, más szervezeteket segítenek az érdekképviseletben, tehát valamennyire a közvetítői helyen a háttérben mozognak, nem annyira láthatóak, így aztán az, amit csinálunk, az sem annyira egyértelmű. A public affairs számunkra a government affairs-nek egy kicsit kibővítettebb gondolata. Government affairs abban benne van, hogy kormányzat, tehát a kormányzati kapcsolatokkal foglalkozunk. Az a cég, ahol én dolgozom, az elsősorban tényleg a kormányzati kapcsolatokra, a parlamenti kapcsolatokba, tehát a politikával való kapcsolattartásra specializálódott a cégeknek ebben a munkában nyújtunk segítséget. A public affairs ennél egy kicsit tágabb, ott lehetséges a különböző érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás, tehát az úgynevezett stakeholderek, ez még egy szakszó, így nevezzük őket, a stakeholderek köre kicsit bővebb, mint a government affairs-ben. És akkor jön a public relations, amiben már sok kommunikáció van, tehát sajtómunka van, vagy kampány, kommunikációs kampányokat takar. És így lehetne még sok más területet elkeríteni, meg megmagyarázni, de az az igazság, hogy egy kicsit szabadon is van alkalmazva, és minden cég, aki ebben a szférában dolgozik, úgy arra, tehát próbálja azt a területet, amivel ő foglalkozik, definiálni, és ott leszűkíteni a saját szakmai specifikációjára. definíciót is.
Ugye emlékszem, hogy amikor még az első előadásokat tartottam Brüsszelben, most már több mint 10 éve, akkor a lobbizásról sokat beszéltem az ide látogató csoportoknak, és ebben a felmérésekben, amikor megkérdeztem a teremben, hogy ki mit gondol a lobbiról, akkor azért a magyar látogatók nagy többsége negatívan vélekedett erről, vagy negatív asszociációja volt. Ugye a public affairs ehhez képest egy picit semlegesebb terület. Mm. Ugyanakkor végülis arról van szó, hogy természetes és jogi személyek próbálnak az állami döntéshozatallal kapcsolatba kerülni, ami ugye egy normális demokráciában egy beépített funkció. Tehát vannak országok, mondjuk ez nem Magyarország, ahol van lobbitörvény, ugye az Európai Unió intézményei is szabályozzák ezt, hogy ki hogyan érhet el. Mondjuk egy európai parlamenti képviselőhöz van egy transparency register, tehát egy átláthatósági nyilvántartás, többé-kevésbé működik, azért nem mindig. Tehát, hogy vannak ennek intézményesített formái, és ugye nyilván az Egyesült Államok pedig a csúcs terméke ennek. Ez a elképzelés, hogy a kormányzatokkal és a törvényhozóval, a közigazgatással lehet beszélgetni. Ez mennyire működik simán a te tapasztalatodban, akár itt Brüsszelben, akár Németországban? Tehát, hogy erre megvannak a csatornák, és ti is tudjátok ezeket használni, vagy pedig ennek a munkának pont az a lényeg, hogy ezeket megteremtse?
Nagyon jó, hogy a lobbizás szót használtad, mert igazából a public affairs-t így is magyarázhattam volna, hogy ez gyakorlatilag lobbizás, tehát, de pont ez az oka, hogy ezt kevésbé használja a szektor, mert a lobbizás egy nagyon negatív konnotációval bíró fogalom a szélesebb közönség, illetve különösen a média keretei között. Ezért esünk vissza ezekre a public affairs és hasonló műszavakra. De erről van szó, tehát valóban, ahogy mondod, a lobbizás egy tulajdonképpen egy szabályozott szakma, és egy teljesen nem csak hogy vállalható, hanem egy teljesen releváns és fontos része az érdekképviseleti folyamatoknak minden demokráciában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azok a szervezetek, azok a cégek, akiknek valamilyen érdeke fűződik egy jogalkotási folyamathoz, tehát a termékeiknek a piacra dobását, vagy a termékeiknek a standardizálását, a certifikációját érinti, esetleg munkajogi szabályokat érint, ami nekik beruházási következményekkel jár, financiális következményekkel jár. Abban a folyamatban, amikor ez a törvény előkészítésre kerül, ezeket az érdekeket eljuttatja a megfelelő szereplőkhöz, hogy akik ezeken a törvényeken, illetve jogszabályi alkotási folyamatokban dolgoznak, megkapják azt a szükséges inputot, ami nekik nem feltétlenül van meg. Ha egy parlamenti folyamatot vizsgálunk, akkor azért el lehet képzelni, hogy az nem minden képviselő számára rögtön egyértelmű, hogy a gazdaságnak milyen különböző szereplői milyen következményekkel szembesülnek, hogyha az a bizonyos jogalkotás megszületik. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az inputokat, ezeket az érdekeket ezek a személyek rögtön képviselni fogják, de tudniuk kell róla, hogy milyen hatással járhat. És ők ezt mérlegelik, és utána halad a folyamat tovább. És természetesen nem csak egy szereplő van egy jogalkotási folyamatban, tehát kormányzati, parlamenti, egyéb érdekképviseleti szervek, ezek közötti dialógusnak az elősegítése, ez a mi munkánk.
Igen, tehát azt hiszem, hogy ez Brüsszelre különösen jellemző, és talán a nemzeti törvényhozásokban lehetnek más egyensúlyok, de itt ugye egy európai parlamenti képviselő, ha egy forgalmasabb bizottságban kap helyet, akkor ugye van, hogy akár 200 olyan jogalkotási dosszié fut, amelyek elképesztő technikai részletekkel rendelkeznek. Lehet, hogy valamiből egyszer írt ez a képviselő PhD-t, bár azt hiszem, ez se a többség. De ugye ahhoz, hogy tényleg egyáltalán az információkhoz hozzáférjen a saját tagállamából, az európai piaci szereplőktől, és egyébként nyilván a régió civilektől, adott esetben egyházaktól, bárki mástól. Ugye ehhez le kell hajolni az információkért, tehát ezt egy 5 fős iroda nem fogja tudni neki önmagában összeállítani 24 dossziéhoz. És ezt azért szerintem otthon is, hogyha a törvényhozási munkát a tagállamokban komolyan veszik, és a szakbizottsági munka komolyan van vagy lenne véve, akkor lehetne információkat szállítani. Fölfoghatjuk akkor ezt egy információs gazdaságként? Tehát itt erről van szó, hogy vannak szereplők, akik szép PDF-eket tudnak készíteni arról, hogy egyébként hogy néz ki akár most egy kémiai szer használata, egy informatikai megoldás szabadalmaztatása, vagy pedig egy ukrán fegyverszállítás logisztikai kihívása?
Felfoghatjuk így is, de szerintem ennél egy kicsit többről van szó, mert sokszor azok a folyamatok, amik a gazdaságban már zajlanak, éppen azért, mert ott mondt, hard money a tét, tehát a cégeknek a fejlődniük kell ahhoz, hogy a jövőben is alkalmazható legyen a termékük. Ezért ezeknek a cégeknek a spektruma egy kicsit tovább mutat, mint egy-egy jogalkotási időszak, vagy egy-egy jogalkotási folyamat. Tehát, hogy egy konkrét példát mondjak, a saját üzleti körünkből 3D nyomtatás, egy technológia, ami sokak számára nem ismert, vagy csak nagyon specifikus ipari környezetben ismert. Ez például az építés ügyben, az épületeknél egy nagyon fontos technológiává nőtte ki magát. Nem csak a nyomtatási része, hanem eleve a 3D-ben való felvázolása egy épületnek. Tehát mielőtt megépül egy épület, kvázi digitálisan megépítik. És ezt a technológiát, amikor a mérnököknek standardizálják, hogy akkor hogy kell kinézni egy tervnek, és mennyi effortot kell abba belefektetni, hogy az egy stabil és fenntartható épület legyen, ezt például Németországban nagyon sokáig a papíralapú mérnöki tervekre volt gondolva, mert egyszerűen a digitalizáció még nem volt a minisztériumi embereknek a fejében benne, hogy itt már van egy technológia, ahol digitálisan építik először az épületet, mielőtt fizikailag építik. És a mi tevékenységünk során az volt a kihívás, hogy ezeknek az embereknek, akiknek semmi köze a digitális iparhoz, elmeséljük, hogy van ez a technológia, és ez 10 év múlva minden épület így fog épülni, tehát már most bele kell gondolni az építési certifikációi folyamat során ebbe, és olyan standardokat kell létrehozni, hogy ez ne csak papír alapon, hanem digitálisan is megvalósítható legyen.
Azért érdekes a példa, amit mondasz, mert magyar hallgatói fülel, ugye az ember gyakran olyan lobbikra gondol, hogy akkor megépítsék a gyáramhoz az utat ingyen, vagy pedig adókedvezményt adjanak, vagy a kólásdobozt eltegyék egy szekrénybe. Tehát, hogy ugye más típusú, nem véletlen egyébként negatív konnotáció lobbikra gondolnak, de amiről most te mesélsz, az sokkal inkább egy tényleg stratégiai távlat, amiben egyszerűen, ha úgy tetszik, jogbiztonságot és kiszámíthatóságot szeretnének teremteni maguknak a cégek ott, ahol működnek. Ez a jellemzőbb egyébként? Tehát most akár a ti, akár a nagyobb piaci szempontból amennyire rálátsz, hogy a cégek inkább egy ilyen kvázi előkészítő jellegű tevékenységbe folynak bele, tehát akár egy készülő jogszabállyal egy új piaci szabályozás, vagy pedig tűzoltás zajlik, és beesnek hozzátok az ügyfelek, hogy hű, elfogadtak valamit, és most utólag el kéne magyarázni, hogy ez így nem jó.
Nem, abszolút nem a tűzoltás jellemző, ez a stratégiai előretekintő munka, ez a dominás. Sőt, kifejezetten azt mondom, hogy a tűzoltásnak nincs értelme, mert ha el van fogadva egy jogszabály, akkor el van fogadva, és az kevés ország van, ahol azt még akkor nagyon átalakítják.
Ugyan visszahatóhatája.
Igen. Úgyhogy abszolút ez egy stratégiai munka, és az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években itt nagyon, nagyon látványos fejlődés jött létre. Tehát a cégek magukon belül is felértékelték a public affairs tevékenységet, sokkal többet investálnak, most Brüsszelben már lassan 12 000-re nő azoknak az érdekképviseleteknek a száma, akik regisztrálva vannak az általad már említett Transparency Registerben, ami az európai intézményekkel való kapcsolattartásnak a etikai keretét adja. És ugyanúgy Németországban 2021-ben elfogadták a lobby regiszter nevű, tehát hasonló átláthatósági regiszternek a törvényét, és az alapján ez a regiszter kiépült, és ott is tendenciálisan egyre nagyobb figyelem hárul rá, egyre többen regisztrálnak. Egyébként, ha megengeded ezt a kettő között, a különbség az, mert te is mondtad, hogy az EU-s regiszter nem annyira működik jól. Az EU-s regiszter az nem egészen kötelező. Tehát az inkább egy ilyen gentleman's agreement itt a szakmában, hogy illik beregisztrálni, és a politikusok is egy picit figyelnek rá, és akik nem regisztrálnak, azokkal nem annyira állnak szóba, de nincsen igazából szankcionálva az, ha valaki nem regisztrál. Németországban ez egy törvény. A súlyos szankciók és pénzügyi következménye van annak, ha valaki megszegi ezeket a törvényi szabályokat.
Igen, tulajdonképpen ezeket a regisztereket, hogyha most madártávolatból nézzük, akkor én úgy szoktam fölfogni, hogy ezek az ajtó kulcsai, tehát ahogy te is mondod, hogyha valaki ebbe Brüsszelbe például nincs benne, akkor azért egy jobb renoméjű képviselő vagy más döntéshozó elvileg nem találkozik velük, tehát inkább egy access-t, egy elérést biztosítanak azoknak, akik ebbe hajlandók beletenni. Ugye Brüsszelben ez egy ilyen tólik pénzügyi kategóriás jelzéssel, hogy egyébként milyen témában nagyjából mennyi pénzt költött egy-egy emberke, ezt megmutatja. Most ehhez képest ugye mondtad, hogy Brüsszelben 12 ezer regisztráció van. Ugye azt biztosan tudjuk, hogy Brüsszel a második lobby főváros globálisan Washington után. Valószínűleg ennél azért akár kétszer ennyi különböző lobbista ügyvédiroda, tehát itt nagyon sokféle sapkába lehet ám lobbizni. És hát amint látjuk, a harmadik országok azért még az egyéb módszereket is bevetik, ugye itt tavaly decemberben Brüsszelben nagy port vert fel a Katargét. Ugye hát egy a sok közül, de ez lebukott. Ez téged meglepett bármilyen szinten, főleg úgy, hogy Brüsszelt is ismered?
Igen, megmondom őszintén, egy kicsit meglepett, abból a szempontból, hogy ez, tehát a mérete lepett meg, meg a magas rangja a képviselőnőnek lepett meg. Megmondom őszintén, hogy az Európai Parlament, én is ismerem egy picit belülről, voltam gyakornok, tehát az Európai Parlamentnek nagyon sok balhéja volt az elmúlt időszakban, és nagyon sokféle ember és képviselő dolgozik, tehát kicsit kódolva van az, hogy nem teljesen, bocsánat, hogy anglicizmusokban beszélek, de nem teljesen streamline-alható az etikai viselkedése a képviselőknek, mert annyira diverse. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy most már eljutottunk egy olyan szintre az európai folyamatokban, hogy ezt valahogy meg kellene oldani. És egyébként sokan nagy erőkkel dolgoznak is rajta, tehát hogy mondjam, egyáltalán nem vonom meg a parlamenttől azt a kompetenciát, hogy ők ezt meg tudják szervezni. Ezért is mondom, hogy kicsit meglepett. De nehéz, tényleg nehéz, mert nehéz ezt a transzparenciát és ezt a követhetőséget mindig egészen a legutolsó tagállamnak a legutolsó bugyráig figyelemmel kísérni.
Elkövettem azt a hibát, hogy el sem mondtuk, hogy mi a Katar probléma, mert ugye a Katargét az a történet volt, amikor ugye a labdarúgó esemény miatt a katariak az Európai Parlamentben különböző olyan bizottságokat, akik egyébként azért a katari emberjogi helyzetet kritizálták volna, úgy tűnik, hogy készpénzzel segítették a kritikák élét egy picit kicsorbítani, és ugye ezzel buktak le, miközben tényleg az egyik komoly görög képviselőnő az végül készpénzzel bukott meg egy rendőrségi tetten érésen. Egyébként most a stúdiónktól 200 méterre lévő hotel garázsában. Tehát ez egy komoly ügy volt, ugye aztán kiderült, hogy európai bizottsági tisztviselők is utazgattak, úgy, hogy egyébként azt nem jelentették be, tehát ugye elvileg ők se utazhatnak vendégpénzen. Tehát ez egyébként egy jogi szempontból rettentő izgalmas terület, hogy hogyan lehet szabályozni azt, hogy mit kaphat egy képviselő, mit kell bejelenteni, ajándékot elfogadhat-e, nem fogadhat el. Tehát ennek egyébként az USA-ban aztán rendkívül komoly irodalma van. Nálunk ez azért egy erősen fejlődő terület. Ez valahol az önszabályozásból indult, és nem jutott el a teljes szabályozásig itt Brüsszelben. Ezt Németországban hasonló figyelem kíséri? Tehát, hogy a demokrata választópolgárok is érdeklődnek az iránt, hogy Berlinben, vagy akár a tartományi fővárosban hogyan zajlik a lobbizás?
Általában nem. De vannak olyan politikai momentumok, amikor ez nagyobb relevanciával bír, például a COVID hatására volt egy nagyobb hullám, ahol a különböző, tehát gyorsan kellettek maszkok. És a különböző képviselők a saját választási körzetükben lévő cégekhez fordultak, és onnan próbáltak meg gyorsan maszkot beszerezni. Ez volt az enyhébb verziója, és akkor voltak olyan képviselők, akiknek más kapcsolataik révén külföldről, vagy egyéb folyamatok eredményeképpen hirtelen nagy mennyiségben rajtuk keresztül maszk megrendelés történt, hogy így mondjam, és ezzel foglalkozott a sajtó nagyon intenzíven. Bizonyos képviselőket tényleg úgymond később rehabilitáltak, mert a helyzetben még akár segített is az, hogy ő a választókörzetén belül volt olyan kapcsolata, akik gyorsan tudtak maszkokat gyártani, vagy valahogy behozni. Másoknál ez egy kicsit más eredménnyel járt, mert a képviselő még részesedést is kapott, vagy valamilyen úton, módon kapott belőle díjazást, és az azért nem volt egészen oké. Okay. Úgyhogy ilyen ad hoc jelleggel van megnövekvő figyelem, de azt nem mondanám, hogy nincs korrupció a német politikában, ezért ilyen messzire nem mennék, de nem olyan gyakori, és különösen Tehát ha egyszer előjön valami, akkor általában valami nagyobb dologról van szó, tehát mint a Volkswagen ügyben, vagy...
És hát ha valaki lebukik, akkor az kiesik, nem? Tehát nekem ez a benyomásom a német ügyekről, hogy azért aki viszont el lesz kapva, vagy akit elkapnak ezzel az üggyel, annak a politikai karrierje legalább egy ideig biztosan parkolópályára kerül.
Abszolút, igen.
Egy kérdést muszáj föltegyek, és lehet, hogy ehhez a sapkádat egy picit le kell venni, és visszavenni a korábbi újságíróénedet. Ugye a klasszikus kritikája több oldalról is, főleg mondjuk úgy, hogy a civil oldalról ennek az egész lobby univerzumnak az, hogy ugye a korporát a cégeknek van erre erőforrásuk, míg mondjuk a civileknek nincs, vagy kevesebb. Hogy ezt így, amikor majd az emlékirataidat írod, akkor hogy fogod értékelni? Hogy lehet ezt most a Berlin-Brüsszel tengelyre ráhelyezni, hogy tényleg elképesztő erőegyensúlytalanság van, vagy rendszeresen találkozol civil szervezetekkel, NGO-kkal, akik jönnek veletek együtt ilyen egyeztetésekre, ugye az Európai Bizottság láthatóan időnként törekszik erre, hogy ilyen típusú kerekasztalokat hívnak össze, aztán jön a Lobby Watch, ugye az egyik ilyen, egyébként német, de Brüsszelben is aktív NGO, aki mindig kihozza, hogy hát azért a korporátek túlsúlyában vannak. Tehát, hogy ebben van valamilyen személyes benyomásod, hogy mennyire egyensúlytalan a helyzet?
És lehet, hogy nehéz levenni ezt a kalapot, de megmondom őszintén, hogy én nem érzem annyira egyensúlytalannak a helyzetet, mert tehát a rendszerbe kódolva van, hogy ezek a szereplők nem egyenlőek. A cégeknek az érdekképviseleti tevékenysége nagyon jól meg kell indokolva legyen ahhoz, hogy eljuthasson az adott politikushoz. Tehát ott kell lenni tényleg egy konkrét érdeknek, egy konkrét témának, amit jogalkotási szempontból kezelni kell ahhoz, hogy egyáltalán időpontot kapjanak a szakmai szakpolitikusnál, vagy a minisztériumnak a megfelelő helyén. A NGO-k környezetében kicsit több kapcsolat van a politikai szférával, mert rengeteg olyan fórum és egyeztetői folyamat van, ahol az NGO-kat eleve bevonják, vagy közös munka folyik a demokrácia kontroll tematikájában, vagy a kisebbségi jogok védelme tematikájában, tehát you name it, melyik témában, de ezek a fórumok úgymond állandó kapcsolattartást biztosítanak a politikai szereplők és az NGO-k között a számukra fontos témában. Nyilván az NGO-k is szerveződnek nagyobb NGO-kba, tehát használják azokat a kompetenciákat, hogy egyesítik erőiket, és úgy próbálják meg erősíteni a hangjukat is. Tehát én azt gondolom, hogy ott is van egy nagy, legalábbis Németországban, egy nagyon jól szervezett érdekképviseleti háló, ami legalábbis azonos szintre, vagy közel azonos szintre hozza az ő erejüket. Most például a lobbiregiszter törvény kapcsán, aminek sokaknak egy keserű szájízet hagyott maga után, hogy a szakszervezeteknek nem kell regisztrálniuk. Na most Németországban a szakszervezeteknek van a legnagyobb befolyása a politikára. Tehát az tényleg már olyan, hogy hát már 89-ben is együtt ittunk a sörünket, úgyhogy minden héten találkozunk, és én elmondom, mi a probléma, te meg meghallgatod. És ez a szakszervezeti befolyás abszolút legitim, de én azt gondolom, hogy nekik is ugyanúgy regisztrálniuk kéne, és nekik is ugyanazokat a transzparencia feltételeket kéne betartaniuk, mint a NGO-knak, a érdekképviseleti szerveknek, mint a trade associations és egyéb iparközeli vonal, vagy pedig éppen az olyan ügynökségeknek, mint az Erste Leasing.
No, hát akkor itt a német piacról egy egészen másik mérleget is behoztál. Nyilván ez a vita nem fog lezáródni, és ameddig lesz társadalom tudományod, ezzel majd szívesen foglalkozunk. Ami viszont szerintem fontos, és kiemelném abból, amit elmondtál, talán inkább a sorok közül, de szerintem egy nagyon fontos meglátás, hogy ez tulajdonképpen a demokrácia normális működésének mennyire a része. És hogy ez a kicsit 89 utáni kelet-európai felfogás, hogy 4 évente elmegyünk és van demokratikus választás, ez egy nagyon restriktív értelmezése a demokratikus énünknek, és annak, hogy egy választópolgár, és már ez a név is milyen rossz, nem? Tehát, hogy az a választópolgár nem csak 4 évente veszi fel ezt a sapkáját, hanem van cége, van NGO-ja, van egyesülete, sétáltat kutyát, adományozik, tehát, hogy mennyi mindent lehet csinálni, ami végeredménybe közügy. És tulajdonképpen ezek egy dolog, egy kosárba tartozó ügyek és szemlélet, hogy az államhoz képest, államhoz milyen a viszonyunk. A legkülönbözőbb reggel 8-kor a sapkánkban az óvoda ajtajában, utána a munkahelyünkön, és aztán vasárnap pedig a szerepjátékklubban. Tehát, hogy ezeket, ha végigvesszük, ez egy nagyon-nagyon fontos szemléletbeli változás lenne. Amikor Magyarországra visszalátogatsz, érzékeled ezeket a különbségeket? Vagy akár más kelet-európai partnerekkel, ügyfelekkel, barátokkal, amikor beszélgetsz az egykori vasfüggönyön túl, mennyire látod ezt kontrasztosnak?
Remélem, hogy jól értem a kérdést, és a civil kurázsi intézményesített szerepvállalásod politikai döntéshozatalban kicsit erre vonatkozik a kérdésed, hogy ez mennyire különbözik otthon és Németországban. Igen, tehát Németországban hatalmas kultúrája van az egyesületeknek. Mindenre van egyesület, tényleg mindenre. Szívesen mondanék valami banális példát, de természetesen nem jut eszembe, de biztos, hogy van reggeli kutyasétáltatók egyesülete, ha éppen annak az érdekképviselete fontos. Úgyhogy ezek az egyesületek, tehát mindenki valamilyen egyesületnek általában a tagja, én magam is egyébként az Európa Unión egyesületnek tagja vagyok, ami európai föderalista célokat követ, ugye a Európai Ernyőszervezet, a Union European Federalistnek, ez a németországi helyi szervezete. Én is azzal töltöm a szabadidőmnek egy jelentős részét, hogy ebben a témában érdeklődő más polgárokkal együtt ülök és gondolkodom. Szóval ezeknek az egyesületeknek hatalmas kultúrája van, és igazából mindenki számára természetes, hogy a saját érdekeiket, a saját érdeklődésüket ezeken az egyesületeken keresztül artikulálják, és a párbeszédet is a helyi döntéshozókkal keresik. Hogy ez most önkormányzati szinten történik-e, vagy pedig a szövetségi állam szintjén igazából teljesen mindegy ebből a szempontból, mert a közvetlen kapcsolattartás a helyi szinten Németországban is nagyon-nagyon értékes. Ezt a kultúrát én nem látom Magyarországon. Én azt gondolom, hogy nagyon sok civil kezdeményezés van ezt a kultúrát felkelteni és megteremteni, és van is rá szerintem igény a társadalom egy bizonyos részében, viszont a hatékonyság nyilván egy döntő érv, amikor valaki arról gondolkodik, hogy most tagja vagyok-e ennek a szervezetnek, vagy sem, és fizetek-e pénzt. Az anyagi oldala természetesen szintén nagyon fontos. Németországban is minden klubnak van valami tagdíja, de az emberek akkor kifizetik, mert azt mondják, hogy van havonta egy találkozón, kedves emberek vannak, és amúgy még el tudom mondani a problémámat is. Otthon általában ezek a szervezetek strukturálisan nem elfogadottak, nincs se kifejezetten támogató környezet, például akár egy díj is lehet egy támogató környezet, tehát ha minden évben megválasztják az év egyesületét, akkor, és annak nagy nyilvánossága van, akkor az már egy támogató környezet, ami az egyesületeket ahhoz arra motiválja, hogy dolgozzanak, és megmutassák az eredményeiket. De ha nincs ilyen támogató környezet, és igazából csak egy folyamatos küzdelem, akkor kevesebb az érdeklődő személy is, aki ebbe csak adott pillanatban vesz részt, viszont hosszú távon fizeti a tagdíjat. Tehát azt gondolom, hogy ez az érdemi különbség a két társadalom között, amit én látok, de van fejlődés, tehát én azt látom, hogy Magyarországon is a tematikus, tehát amikor arról van szó, hogy tematikus szervezetek alakulnak, akik nem kifejezetten tényleg egy ilyen negatív agendával mennek, hogy panaszkodjunk valami miatt, hanem valami konkrét cél elérése legyen az a kulturális értékek erősítése.
Horgászat.
Akkor ott azért nagyon figyelemreméltó eredmények tudnak születni.
Igen, nyilván itt egy jó adag szociológiai kérdést még megnyithatnánk, de ezt most ne tegyük meg, hogy egyáltalán ugye mennyi szabad ideje van az embereknek, és mennyi szabadon elkölthető pénze, de ugye egyáltalán a mindset olyan, hogy alakul a városvidéktörés vonal mentén, tehát szerintem itt rengeteg jó kérdés van, biztos megírták ezeket a tanulmányokat, de ezt most ne dolgozzuk föl. Amire még ki szeretnék térni, az a kérdés, hogy a te munkád során mennyire volt olyan kérés, amikor valamilyen politikai extrémizmusba futottatok bele abból a szempontból, hogy mondjuk egy public affairs dossziéban mondjuk az Európai Parlamentnek valamelyik nem mainstream frakciójához is el kell menni, vagy pedig akár ugye a németországi közegben is azért az AfD-t azt látjuk, hogy ez az Alternative für Deutschland radikális párt, aki még egykor az Euro-exittel indította a karrierjét, és aztán furcsa körülmények között sok vezetőjét mindig elvitték a rendőrök, és mostanra viszont 20-valahány százalékos népszerűséggel veri a koalíciós pártok népszerűségét. Tehát, hogy ez a közeg, ez a politikai... hát ugye szépen úgy hívjuk, hogy cordon sanitaire, tehát hogy ezek a... nem beszélünk a szélsőséggel, ez mennyire érződik, mennyire csapódik le a ti piaci szereplőitek között és rajtatok?
Az volt az első kérdésed, hogy minket megkerestek-e már, azért erre válaszolnék. Nem, tehát nekünk tényleg nem volt ilyen konkrét ügyünk, és azt gondolom, hogy ez a legtöbb gazdasági szereplőre érvényes Németországban jelenleg, hogy nem volt még ilyen aktív kapcsolattartás, mert annyira ez az úgynevezett Brandmauer, ugye a tűzfal, amit a német demokratikus pártok az AfD-vel szemben húztak, ennek csak, hogy a hallgatók értsék, hogy miről van szó, ennek egyik jól megmutatható eleme az, hogy a Bundestagban, tehát a német szövetségi parlamentben elvileg minden párt, aki ebben a parlamentben ül, jogosult arra, hogy egy alelnököt állítson. Az AfD-nek 2021 óta nem sikerült alelnököt állítania, mert egyszerűen a többi párt nem szavazza meg. Hozzá kell tenni, hogy nem is tudtak olyan jelöltet felállítani, akinek a hitelessége valamilyen szempontból vitát gerjesztett volna, tehát vitát, úgy értem, pozitív vitát, tehát hogy esetleg megérdemli azt a helyet. Úgyhogy ez az úgynevezett tűzfal, ez közvetlenül kihat a gazdaságra is, tehát nincs igazából az AfD-nek olyan szerepe, olyan pozíciója, amiben nekünk velük hozzájuk közünk lenne, vagy beszélnünk kellene. A cégek nagyon vigyáznak, hogy külföldi vagy német cég, ez teljesen mindegy, minden cégnek világos, hogy az AfD nem egy pozitív agendájú párt, és nem is feltétlenül demokratikus párt. Úgyhogy mindenki erre nagyon vigyáz, és nem keresi a kapcsolatot. Most össze lesznek szövetségi parlamenti tartományi választások Brandenburgban és Türingiában is, ahol valószínűleg 20-25 vagy esetleg még magasabb százalékos eredményt ér el ez a párt. Türingiában várhatóan ő lesz a legerősebb párt, tehát elméletben neki kéne kormányt alakítani, ez nem fog sikerülni. Tehát ott egy kisebbségi kormány lesz, viszont önkormányzati szinten várhatóan nagyon sok képviselője ennek a pártnak fog hivatalt betölteni. Polgármesteri, egyéb más tartomány, vagy önkormányzati pozíciókat, ami az ottani székhelye rendelkező cégeknek egy komoly felfájást fog jelenteni, és hogyha mögöttük olyan ügynökségek állnak, mint mi, akkor számukra is nagy felfájást fog jelenteni, mert abban a pillanatban, hogy egy párt hivatalt tölt be, az azzal a hivatallal járó feladatokat ellátja, és hogyha ezekben a feladatokban valami köze van a gazdasághoz, már pedig köze van, mert most hogy a te példádra térjek vissza, esetleg ők döntenek arról, hogy megépül-e az a bevezető út a gyárhoz, vagy sem, akkor elég nehéz azt mondani, hogy nem állunk szóba velük. Úgyhogy ez most egy nagy vita téma lett Németországban a Potsdami konferencia óta. A hallgatók erről nem hallottak, tehát Potsdamban volt tavaly évvégén egy konferencia, ahol az úgynevezett remigrációt tematizálták az AfD közeli szélső jobbos, illetve hát neonáci körök. És ezt az év elején tárta föl egy tényfeltáró szervezet, ahol konkrétan tényleg náci ideológiai alapú beszélgetések folytak arról, hogy kell azokat a most elnézést, idézőjelben mondom, ezt így a hallgatók nem látják, használhatatlan bevándorlókat eltávolítani az országból. Ez hatalmas hullámokat vert, és a gazdaságba is elhozta ezt a vitát, hogy kötelessége egy cégnek aktívan elhatárolódni egy demokratikusan megválasztott párttól, amely nem demokratikus agendával bír. Ez a vita nem zárult le, de nagyon látható, hogy a cégek egyre inkább hajlanak arra, hogy kell. Eddig inkább óvatosak voltak, különböző szempontokból, tehát van, aki egyszerűen tényleg azért, mert egy cégnek tényleg nem feladata a dolgozóinak, vagy az ügyfeleinek, vagy bárkinek megmondani, hogy kit válasszon, de abból a szempontból is, hogy nyilván esetleg a dolgozók körében vannak ARD szimpatizánsok, akkor nem kell őket a munkahelyen belül megbillogozni. Tehát különböző szempontból, de nagyon óvatos volt a gazdaság eddig. Most ez változik. Most egyre többen nyíltan fellépnek a jobb esetben valamiért, tehát a demokrácia mellett a transzparencia, vagy a egymás iránti tisztelet a emberi jogok mellett. Most azért nem mondom, hogy rosszabb esetben, de én minden esetre komplikáltabbnak látom, amikor konkrétan a párt, tehát az AFD-vel szemben lépnek fel aktívan, mert az tényleg nehéz terep. Nehéz terep, de ez is abszolút vállalható és megindokolható. És éppen tegnap egyébként a német katolikus egyház is kifejezetten felszólította a hívőket, hogy a keresztény hittel nem egyeztethető össze az AFD választása. Hoppá. Ami szerintem egy hatalmas lépés.
Mondjuk a német egyház az utóbbi időben kifejezetten radikalizálódott ahhoz képest, ami a Vatikánból megszokott sebesség, ugye itt a szinódus vitában is, de ez egy különösen érdekes aspektus, amit most kifejtettél így a december-januári időhorizonton, hogy a cégeknek egy politikai öntudata, vagy politikai lelkiismerete is van, még ha mélyen is, de aktiválható. Ugye óriási tüntetések voltak Németországban. Igen. Az AFD-nek emiatt a decemberi, ugye AFD-s politikusok hivatalosan magáminőségben vettek részt ezen a neonáci találkozón, és azóta még több oknyomozás is kiderítette, hogy akkor ez a hálózat hogy néz ki, és ugye azt is tudjuk a német titkosszolgálati jelentésekből, mert hogy ugye van, amit nyilvánosságra hoznak szemben Magyarországgal, hogy ugye legalább 2-3-szor annyi radikális jobboldali veszélyes elem van, mint egyébként iszlamista az ország területén, az ő nyilvántartásuk szerint. Ráadásul, amit mondtál az alelnökségről, hogy ezt nem tudták megszerezni a Bundestagban, ugye az AFD ifjúsági szervezetét, ha jól tudom, akkor hivatalosan is veszélyes szervezetnek minősítették, tehát ez a kvázia betiltható, majd hogyha nagyon veszélyes kategória. És ugye a pártalapítványukat se hozhatták létre, szemben a Konrád Adenauer Stiftunggal és a többiekkel. Tehát azért eléggé lövik körbe, ami persze a támogatását nem biztos, hogy csökkenti, sőt lehet, hogy a trumpi logika érvényesüléshez inkább még protestszavazókat odahajt.
Ez egy érdekes kérdés, mert valóban eddig az általán már említett tűzfal, Brandmauer politika, vagy elv, amit a demokratikus pártok alkalmaztak Németországban, nem vezetett érezhetően ahhoz, hogy az AFD támogatottsága csökken. De ez a pozsonyi konferencia kapcsán nagyon érdekes volt, nem tudom, hogy ez másnak is feltűnt-e. Én szoktam néha nézegetni, van Németországban egy közvéleménykutatásokat összehasonlító oldal, ami gyakorlatilag az összes politikai közvéleménykutatást összehúzi.
Szerintem mondjuk el a hallgatóknak, hogy melyik ez az oldal.
Ez a davum.de, tehát W-vel. És ha ott megnézi az ember hosszú távon a választói szimpátiát, akkor egyértelműen látszik, hogy a CDU-nak, tehát a konzervatív pártnak és az AFD-nek a támogatottsága párhuzamosan nő. Tehát ha a CDU fölment, az AFD is fölment. Tehát gyakorlatilag az ideológiai támogatottság jobb és baloldal tükröződött ezekben a számokban. A pozsonyi konferencia utáni tiltakozási hullám volt az első momentum évek óta, amikor ez a két görbe egymástól ellentétes irányba alakult. Tehát a CDU emelkedett, az AFD csökkent. És, bocsánat, most valaki könnyen arra a következtetésre juthat, hogy akkor ezt kell nyomatni, hogy az AFD egy neonáci párt, de az az érdekes, hogy pont az ellenkezője igaz szerintem, pont ez az a pont, ami megmutatja, hogy ha az AFD érdemi politikai pozícióit, tehát ahol a munkaerőpiaci témákról, gazdasági témákról, migrációs témákról beszélgetnek, ha azt érdemben meg lehet cáfolni, akkor foghatni az az elem, hogy egyébként ez egy náci párt. Tehát ha van úgymond politikai konkurencia a szakmai témákban az AfD-nek, foglalkozunk azzal is, amit tartalmilag mondanak, akkor foghatni az a egyébként teljesen egyértelmű igazság, hogy ez egy náci párt, tehát ne őket választhatok, hanem az eredetit, ne az alternatívát, hanem az eredetit. Úgyhogy szerintem ez most a nagy feladata a demokratikus pártoknak Németországban, hogy az AfD-nek a programatikájával is kell foglalkozni, és nem csak az abszolút helyes és természetes reakcióval, hogy ez egy választhatatlan párt.
Ugye az egyik régi brüsszeli bennfentes úgy fogalmazott, hogy jó lenne, hogyha a centrista pártok is végre szívet tudnának adni, és lelket a saját programjuknak. Tehát nem csak ilyen kell muszájból kicsit foglalkozgatnának ők is a migrációval, hanem tényleg valakinek lenne egy organikus víziója, moderált kivitelben, mindezekről a kérdésekről, amit te is mondasz, amit felhoznak ugye más oldalakon. Mondjuk ebben azért Németország elég különleges, tehát ez Franciaországban nem egy az egyben látható, vagy ugye Olaszországban túl vagyunk ezen a ponton. Aztán kérdés, hogy az egész közép-európai széna majd ebben hogy fog kialakulni. Egy pozitív kérdését még ennek az egész aspektusnak hagyd tegyen föl, már abból a szempontból pozitív, hogy ugye itt most egy szélsőjobboldali pártnak a viszonyulásáról van szó, de sokszor beszélgetünk arról, legalábbis itt Brüsszelben, hogy a üzleti szereplőknek mennyire alapvető érdeke lenne egyébként az általános jogbiztonság, rule of law, fékek és egyensúlyok normális működése hosszú távon minden tagállamban. Ezt te érzékeled a saját üzleti partnereidnél, hogy ők ebben tudatában vannak? Mondjuk akár most a magyar vonatkozásban, vagy szlovák vonatkozásban, tehát hogy megkapni az egyszeri előnyt egy dolog, de fontos a stratégiai szemlélet, hogy de 10 év múlva is itt kell működnöm, és hogyha már más cégektől elvettek ezt-azt, vagy hirtelen más adózási politika volt egyik évről a másikra, vagy különadók, vagy bármi egyéb, tehát hogy érzékelik ezt kellően szerinted az üzleti szereplők, hogy tulajdonképpen mekkora súlyuk lehetne nekik is abban, hogy a jogállamiságot ki tudják egy kicsit támasztani, és meg tudják biztosítani?
Szerintem érzékelik. Szerintem ez a felelősségvállalás, ugye említettem, hogy ez nem... Tehát nem írták a homlokukra az elmúlt években, de ez a felelősségvállalás mindig ott volt, tehát aki kicsit figyeli azt, amit nagyobb német cégeknek a vezetői mondanak, amikor beszédeket tartanak, évértékelnek, akkor elég egyértelműen látszik, hogy számukra a demokratikus berendezkedés az üzleti siker alapja. Tovább megyek, az Európai Uniós integráció az üzleti siker alapja. És a Brexit a legjobb példa arra, hogy miért igaz ez a mondás, akinek van kapcsolata a brit üzleti szereplőkkel, az regényt tud írni arról, hogy mennyire negatívan hatott a Brexit a mindennapi üzleti kapcsolatokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a német gazdaságnak az elköteleződéséhez, a demokratikus elköteleződéséhez nem férhet kétség, és ezt artikulálják is, most az említett AfD-s események kapcsán egyre aktívabban artikulálják is.
Ez mondjuk jó hír lenne, meglátjuk, hogy Közép-Európában a hátsó kertben ez hogy fog működni. Szilvi, még egy kérdés elejéig nézzünk rá a személyes motivációdra, mert azért végeredményben mégis ugye egy euroaktív újságíróként indult karrier, aztán nagykövetség, EU-elnökség, közigazgatásból váltottál a versenyszférába. Azt gondolná az ember, hogy ez egy segítség minden további lépésnél, amikor már láttad a várárok másik oldalát. Ezek a váltások egyébként hogy mentek, hogy fogadtak téged, amikor megérkezel egy új közegbe, hogy lám-lám már egyszer elárult egy közeget, és akkor most ide is jön, vagy pedig ennél pozitívabb ez a dolog?
Ennél sokkal pozitívabb. Most ez nyilván egy személyes történet, tehát mindenki maga történetében biztos, hogy vannak ups and downs, de nekem ez egy nagyon pozitív történet volt. Általánosságban azt gondolom, hogy az minden eddigi munkahelyemen egy előny volt, hogy én már láttam mást is, tehát ültem az asztal másik oldalán, és meg megértem azokat, akik a másik oldalról érvelnek, és ezt fel tudom használni a végső döntésben, mert meg tudom világítani a problémát mindkét oldalról. Az újságírói tevékenység ilyen szempontból nyilván a legérdekesebb, mert ott egy kicsit így mindent megfigyel az ember, és igazából semminek sem teljesen része. Amikor aztán bekerülsz egy nagyobb intézménybe, akkor van egy olyan intézményi affiliációd, ami nyilván egy bizonyos, hogy mondjam, nyilvános kommunikációban egy bizonyos borzasztóak ezek az anglicizmusok, elnézést, ez a line to take, tehát ez a bizonyos vonal, amit képviselsz magaddal viszed.
Közös álláspont.
Közös álláspont, igen. És aztán a versenyszférában nyilván az üzleti érdekek kreálják ezeket a közös álláspontokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében ez mind egy nagyon érdekes perspektíva, de akkor jó, ha az ember minél több ilyen perspektívát össze tud gyűjteni a szakmai karrierje során, mert akkor aktívabb, tehát tényleg egy sokkal aktívabb egyeztetési képességet alakít ki magába. Tehát ha vele szemben ül valaki, akinek teljesen más problémái és teljesen más háttere van, mint neked, akkor ahhoz tudsz viszonyulni. És tudsz olyan konstruktív megoldásokban gondolkodni, ami mindkét félnek jó. Tehát egy negotiation skill erősít, úgymond.
Itt a Heti Feledi hírlevélben is gyakran térek arra vissza, és a podcastokban legalább a sorok között, hogy ugye milyen nehéz tájékozódni egy olyan embernek, akinek van egy munkája, és egyébként nem az a feladata a munkájában, hogy információkat gerebjézzen jobbról balra, mint mondjuk nekünk. És hogy mit tudunk ajánlani a hallgatóknak ehhez segítségül, tehát hogy néz ki a te életedben ez az egyensúly, hogy amióta mondjuk most itt a versenyszférában is már évek óta benne vagy, azok az események, amik egyébként az információs zajt keltik, ugye ezek tényleg ott vannak a napilapok hasábjain, a honlapok felső harmadában, máshol elég nagy felhőket alkotva és kitakarva fontos információkat. Hol keresed azokat a híreket, amiknek tényleg van impaktjuk? Tehát van-e erre neked valamilyen belső megfejtésed?
Egy hatalmas témát nyitottál így meg a podcast végén. Igen, ez egyre nehezebb. Nyilván ezért is erősödik a dezinformációs veszély, mert egyre nehezebb jó információhoz jutni, úgymond. Mert átalakult a médiavilág is, tehát egyre több a newsletter, a podcast, az egyéb nem tradicionális médium, és ezek egyre jobbak is. Németországban nagyon erős, de azt hiszem nem csak Németországban, nagyon erős a subscription, tehát az előfizetési alapú média termékeknek a helyzete, és egyre több ilyen termék indul, és ezek jó termékek.
Az emberek hajlandók fizetni az információért.
Hajlandóak fizetni az információért, viszont mindegyik terméknek megvan a maga erőssége, tehát hogy most a saját elemzői szempontomból értékeljem ezt, az én kollégáimnak ez azt jelenti, hogy nem csak mindegyiket meg kell venni, hanem mindegyiket el is kell olvasni, és sokkal több időt töltenek azzal, hogy releváns információt kiszűrjék az ügyfelek számára, mint korábban, mert a korábbi média rendszerre, tehát ahol voltak a napilapok, meg esetleg egy-két relevánsabb blog, nagyon jó digitális termékek is voltak, tehát ahol a monitoringnak hívják ezt a szakmában. A monitoring egyszerű volt. Ezek elérhető termékek voltak rá modellek, hogy ezeket hogy szűrik, meg hogy összesítik. Reggel 6-kor kiköpte ez a szisztéma az új terméket, mi azt elolvastuk, kész. Most nekünk kell ezt a munkát kézművesen elvégezni, mert még nem születtek meg azok a termékek, majd egyébként szerintem egy-két év múlva már meg lesznek, amik ezt a kézműves munkát elvégzik, mert teljesen újak a fizetési modellek, azt akkor ki kell tárgyalni, hogy akkor hogy lehet egy ilyen drága sajtóterméket szondázni. Úgyhogy nehéz az információ, de azt gondolom, hogy azok a szokásos médiumok, akiket szoktak mondani, tehát a BBC-től kezdve az FT, a Németországban a Handelsblatt, FAZ, azért ezek működnek. Ezeket a newslettereket el tudom mondani, hogy mik ezek, tehát van két-három nagyon erős termék Németországban. A Politico ugye most indította el a németországi specifikus newsletterét, van Table Media, egy fantasztikus cég, Tagesspiegelnek vannak nagyon jó szakmai hírlevelei, van egy Pioneer nevű podcast, ami most erős nyomás alatt áll éppen a korábban említett pár új newsletter miatt, de hát ember legyen a talpán, aki mindezt elbírja olvasni.
És ugye a magyar hallgató nem biztos, hogy csak Németországgal akar foglalkozni, tehát...
Abszolút, és megmondom neked őszintén, amióta Németországban élek, nekem is nagyon nehéz követni a magyar híreket. Tehát én a fordított nehézségben vagyok, hogy bár tudom, hogy nagyjából mit kéne olvasni, azt sem bírom mindig konzumálni úgy a német hírek követése után, hogy minden tekintetben értesült legyek.
Igen, azt hiszem, hogy Közép-Európában még különösen behozhat egy keveset, hogy saját magáról kifelé adott esetben angol nyelven vagy német nyelven
abszolút
rendszeresen és úgy kommunikáljon, hogy az tényleg megbízható forrás legyen. Tehát nyilván, hogyha ez egy kormányközeli vagy politikailag nyíltan angazsált hely, az se probléma, mert tudjuk, hogy mire lehet számítani, csak azok az igényes, Substack szintű, összefoglalós, nagy hírlevelek még tényleg egy picit váratnak magukra. Hát Szívi, ennyi fért bele a mostani podcastunkba. Nagyon köszönöm.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
A berlini utat közben Brüsszelben időt szakítottál ránk, és itt a podcast végére pont véget ért a fogadás a szomszéd szobában, úgyhogy reméljük a hallgatók nem ezt a hangzavart hallották, mint amit mi, úgyhogy különösen köszönöm, hogy ezt ilyen jól bírtad.
Nagyon köszönöm tényleg, hogy itt lehettem, és remélem, hogy érdekes volt a hallgatóknak is.
Ebben biztos vagyok, majd remélem kapunk visszajelzéseket. Köszönöm szépen a hallgatóknak, nektek, hogy velünk voltatok a mai podcast során is. Ahogy tudjátok, a heti feledi hírlevélben minden szerda reggel megkapjátok az elmúlt hét fontos kivonatait. Ez tényleg azt jelenti, hogy elolvassuk helyettetek az újságokat, és ebből általunk legfontosabbnak vélt eseményeket röviden összefoglaljuk, és aztán linkeken szépen tovább galoppozhattok, hogyha mélyebben is érdekel titeket. Iratkozzatok föl, ha még nem tettétek volna, és a heti feledihez kapcsolódó podcastban, a Feledi Podcastban pedig igyekszünk egy-egy témát mélyebben kifejteni. Ebben a fél évben arra koncentrálunk, hogy Magyarországon milyen nemzetközi intézmények vannak, és magyarok milyen nemzetközi intézményekben dolgoznak. Úgyhogy ezzel a lendülettel fogjuk folytatni a későbbiekben is a felvételeket. Remélem, hogy tényleg élvezitek, és kérlek, hogy nyugodtan küldjetek visszajelzést a heti feledi hírlevén alján található e-mail címekre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szép napot nektek, sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.